Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk műsorunkat ezúttal az egészségkóddal Kutasi Judittól, aki most a traumatológiai ellátás sokak számára eddig ismeretlen háttérfolyamatait járja körül. Segítő társa ezúttal is Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezetője.
Mai témánk a súlyos sérülések ellátása, a traumatológiai szakma jelentősége, illetve az orvosi pályaválasztás mögött álló motiváció. Vendégem a stúdióban dr. Bozzai Tamás, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, a traumatológiai klinika igazgatója, traumatológus szakorvos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, ez itt Sokolom.
És itt van velünk szokásos módon állandó szakértőként Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezetője. Örülök, hogy itt vagy, mindig új és érdekes témákat hozol.
Köszönöm a meghívást, Judit, köszöntöm én is a hallgatókat.
És akkor kezdjük doktor úrral. Engedje meg, hogy egy személyes kérdéssel indítsak. Azt olvastam önről, hogy már fiatal korában hallgatóként tudta, hogy mindenképpen traumatológus akar lenni, még akkor is, hogyha erről talán megpróbálták valamennyire lebeszélni. Miért tartott ki emellett a terület mellett? Mi volt az, ami ebben megfogta?
Érdekes volt. Az első perctől kezdve orvosna hallgatóként ezt a szakterületet érdekesnek tartottam. Érdekelt az, hogy gyors döntéseket hozva hogyan lehet viszonylag rövid idő alatt súlyos állapotú betegeken segíteni.
Tehát azért ez egy nagyon kemény, nagyon komoly szakterület, iszonyatos kihívással, és gondolom nagyon komoly állóképesség szükséges ehhez.
Igen, valóban ez a szakterület, mi általunk végzett munka az esetek egy részében valóban komoly állóképességet igényel. Alkalmanként az éjszakai órákba hosszú műtéteket végzünk, akár röntgenkabátba, és ezek fizikailag megterhelő feladatok.
Mennyire maradt meg a gyakorlatnál, hiszen most már ugye vezetőként elég komoly szerepet tölt be a traumatológia klinika életében?
Mindig folyamatosan figyelmet fordítottam, súlyt fektettem arra, hogy a gyakorló orvosi hivatásomtól ne távolodjak el teljes mértékben. Én jelenleg a klinikán lehetőség szerint minden reggel részt veszek a reggeli megbeszéléseken, minden nap lehetőség szerint, ha egyéb elfoglaltságom nincs, viziteken veszek részt. Hetente egyszer tervezett műtéteket végzek, és 2-3-4 alkalommal havonta ügyeletet is adok.
A fiatal orvosnak hallgatók vagy rezidensek között ugyanúgy megvannak azok a már most elhivatottságot, megérdeklődést mutató kollégák, mint amilyen ön volt 20 évvel ezelőtt?
Szerencsére igen. Jelen pillanatban is van 3 olyan tudományos diákkörös, az a szakkörös orvosta hallgató, aki nagyon komoly lelkesedéssel jár be hozzánk a klinikára, és vesz részt a klinika mindennapi életében.
Egyébként az ön esetében mennyire volt fontos a családi háttér, az, hogy több generáció már orvosként dolgozott?
Én a családunkban harmadik generációs orvos vagyok, tehát az orvosi lét, az életforma, hogy az orvoslás az nem ér véget a munkaidő végén, amikor kilépünk a munkahelyünkről, ez számomra kisgyerekkorom óta ismert és tudott volt. Természetesen a családon belül az orvos felmenőim, hát bizonyos értelemben próbáltak lebeszélni a szakmán belül ennek a szakterületnek a vállalásáról, lévén az ezzel járó megterhelések.
Ez egy extrém megterhelés? Hát,
megtanulható, megszokható, de az átlagosnál alkalmanként valóban nagyobb megterhelés.
Talán a legelső mondatban volt benne, hogy egy olyan szakma, ahol azonnal kell dönteni, meg azonnal kell nagyon komoly döntéseket hozni, és ez azért így hosszú távon biztos, hogy fárasztó lehet, meg kiégetheti az embert. Másrészt meg egyfajta inspirációt is ad, meg vélelmezem, hogy azt is generálja, hogy folyamatosan topon legyen az ember.
Biztos, hogy ezek a gyors döntések kényszere bizonyos szituációkban, illetve bizonyos embereket kiégetnek és amortizálnak. Én nekem most már több évtizede orvosként dolgozva az egyik legfontosabb szempont az, hogy olyan emberek menjenek orvosi pályára, olyan emberek válasszák ezt a hivatást, akik valóban elkötelezettek ebben az irányban, mert egyébként 1-2 évtized után kiégnek, és elfásultan csak a megélhetés kedvéért fogják végezni ezt a hivatást.
Amit én még behoznék, az a felelősség kérdése, mert amikor ilyen gyors döntéseket kell hozniuk, én azt gondolom, hogy sokszor akár élet és halál kérdése ennek a páciensek szempontjából. Tehát ezt az első pillanattól, ezt a fajta felelősséget tudta kezelni? Fiatalon is, meg nyilván most már azért gyakorlott szakemberként.
Hát azért ebbe belenő az ember. Tehát amikor valaki pályakezdő, akkor a döntések jelentős részét követi azoknak a megszületését, valamilyen szintig részt vesz benne, de a felelősséget az elején nem egy pályakezdő vállalja. Tehát ezek tanulási folyamatok során.
Tehát ebbe a fajta fehér köpenybe is bele kell nőni, ha jól értem.
Hát nagyjából erről van szó, ugye? Műtétes szakma, pszichomotoros készségeket igényel, tehát egy ilyen szempontból abszolút a tapasztalati szakmáról beszélünk.
Másról szól ma a traumatológia, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. Amiről szólt?
Hát,
technikában, eszközökben, megközelítésben.
Sérülés mintázat változott, tehát azok az emberek, akik megsérülnek, kicsit másak, más típusú sérüléseket kezelünk, és nyilvánvalóan a technológiai fejlődés az, hála jó Istennek, a mi szakterületünkön is észlelhető, tehát fejlettebb eszközparkkal, fejlettebb műszerekkel, a betegeket kevésbé megterhelő beavatkozásokkal tudunk gyógyulást nyújtani.
Mitől jönnek manapság másfajta?
Igen, én is erre akartam rákapcsolódni, mik most a leggyakoribb.
Most akkor ilyen szakmatörténeti példákat hozok. A 90-es években, amikor Magyarország egy átalakuló lévő, demokratizálódó, demokratikussá váló ország volt átjárható határokkal, akkor Magyarországot elöntötték a 15-20 éves nagy teljesítményű, de amortizált gépjárművek. Ezek rengeteg, ez az emberek nem tanulták meg, hogy ezeket hogy kell kezelni.
Azért nevetek, mert nekem is volt egy ilyen.
Nekem is volt egy cápa orú ilyen. Tehát ezekkel az autókkal, ezekkel a gépjárművekkel rengeteg közlekedési balesetet, nagy energiájú sérülés volt, amiket kezeltünk. Aztán hát, aki emlékszik rá, tehát ez nem tiltott téma. A 90-es évek második felében egy elég komoly maffia háború zajlott Budapesten. Hát akkor a jelenlegihez képest lényegesen gyakrabban kezeltünk lőtsérülteket. Tehát ezek az események azért megszűntek és átalakult. Tehát hogyha nagy energiájú sérülésekről beszélünk, azok munkahelyi balesetek és hobbi sportok, akár falmászás, tehát ilyen jellegű magasból leesések kell találkozunk.
Motoros baleset több van?
Igen, közlekedési baleset természetesen több van motorosnál, ami szintén nagy energiájú sérülés és súlyos sérüléseket okoz. Az elmúlt 5-10 évben jön be a fókuszba a roller baleseteknek az egyre jelentősebb száma. Erről sok helyen sokféle sérült ellátással foglalkozó munkatársam nyilatkozott már, és hát a másik része az előregedő populáció miatt, hogy a nem nagy energiájú sérüléseknél egyre gyakrabban történik az, hogy idős betegeket látunk, tehát az úgynevezett gerontotraumatológia az azért a újabb kihívások elé állít bennünket.
Hogyan ítéli meg ön szerint a társadalom, hogyan ítélik meg az emberek azt a munkát, amit önök végeznek? Tehát mennyire látnak bele abba, hogy mi zajlik az árt akár műtőajtók mögött?
Hát ez egy kétélű dolog. Tehát az ellátásban megfordulók és az ő családtagjaik az esetek egy részében, különösen, hogyha a kezelés sikeres és a beteg és a családja megelégedésére zajlik a gyógyulási folyamat, akkor hálásak és elfogadóak, de hát az esetek egy részében ez sajnos nem következik be, tehát állandó problémát jelent számunkra az előbb utaltam az idős beteg populációra, hogy olyan embereket kell kezelnünk, akik aktuálisan a sérülés megelőzően önellátóak voltak, és akár egyedül éltek. A család többi tagja abban a városban, vagy nem is abban a városban él, önálló életvitele van ezeknek az idős sérülteknek, egészen addig, amíg mondjuk el nem esnek, és lesz egy csípőtáji törésük. És hát mindenki azt várja a sérült ellátástól, hogy pont olyan állapotban kerüljenek ki a betegek a kórházból, és olyan funkcionális végeredménye legyen a gyógyulási folyamatnak, mint a sérülést megelőzően volt. És ez nagyon sokszor nem érhető el. És az a társadalmi mintázat, hogy a magyar családok jelentős részében mindenki vagy iskolában van, az aktív korúak vagy iskolában vannak, vagy dolgoznak. Hát az ilyen családokat nagyon megterheli egy olyan idős hozzátartozó, akinek a csípőtáji törés után a műtét is ebben meggyógyult, kórházi kezelést, sérült ellátó osztályon való ellátást már nem igényelnek, járókerettel mondjuk a lakáson belül a fürdőszobáig ki tudnak menni, de hát segítségre szorulnak, hogy velük mi lesz, ez alkalmanként azért konfliktus forrást jelent, mert váratlan teher a családoknak.
Nyilván mondta, hogy még napi szinten részt vesz a betegellátásban. Vannak emlékezetes esetek, vagy annyi beteggel találkozik, ami miatt nincsenek kiugró emlékei, mondjuk egy-egy nagyon jól sikerült, vagy egy nagyon nehéz helyzetből visszahozott betegről?
Így... Természetesen vannak, minden orvos életében vannak olyan betegek, olyan esetek, de hát inkább beszélünk betegekről, akiknek a kezelése, a gyógyító ellátása során valami emlékezetes nehézséget sikerült megoldani. Nyilván mindig van árnyékos oldala is mindennek, tehát olyan kudarcok is, amelyek az embert megviselik, hogy nem sikerült jól, vagy egyáltalán nem sikerült a kezelés. De természetes, hogy vannak.
Egy kérdés eszembe jut, hogy van elégedett beteg, meg jól gyógyuló beteg, de amikor az SBO-ra bekerül valaki traumás problémával, akkor ott létezik olyan, aki elégedett és boldog, mert ott így mindenki ideges, mindenki most azonnal szeretne megoldást. Ezt hogyan tudják kezelni a kollégák ott a klinikán?
Hát a helyzet az, hogy amikor valaki bekerül sérültként, és fájdalmai vannak, és váratlan a helyzet, és meg van ijedve, akkor biztos, hogy nem elégedett senki. A fájdalom, a türelmetlenség, meg a félelem, ez
várni
a három.
Kell, várni néha kell, néha órákat, hiszen igen. Van egy súlyosabb eset, ami igen. Beesik,
igen.
Gondolom.
Igen, és hát szerencsétlen az a magyar fordítás, hogy sürgősség. Mindenki azt hiszi, hogy ez azt jelenti, hogy őt személy szerint, amikor oda bekerül, azonnal soron kívül, és prompt, és végleges ellátják. Ezt nem tudjuk nyújtani, ezt a fajta szolgáltatást, ezt az elvárást nem tudjuk kielégíteni sajnos, ha bár igyekszünk rá.
Mondjad.
Csak egy kérdés, hogy egy picit, hogy edukáljuk is a hallgatókat ilyenkor, mi alapján dől el, hogy milyen sorrendben kezdődik el a betegeknek az ellátása?
Van egy úgynevezett triázs folyamat, ami azt jelenti, hogy a beteg igényei, a beteg állapotán, nem a személyes igényei, a beteg állapota diktálta igények alapján rangsorolunk mindenkit az ellátásban. Tehát ha valakinek van egy vágott sebe a kis ujján, ami egy kicsit vérzik, de ezt otthon bekötötte és megérkezett azért, hogy ezt szakszerűen ellássuk, akkor bizony van, hogy órákat kell várni, és nem azért, mert lassan vagy egyáltalán nem dolgozunk, hanem folyamatosan érkeznek azok a sérültek, akiknek sürgősebb ellátás szükséges. Tehát én mindig azt szoktam mondani, amikor ügyeletben valaki kérdezi, hogy egy halasztható, de mégis sürgős műtét, egy zárt törésről beszélünk, hogy a csillagok jelenlegi állása szerint valószínűleg ma meg lesz, de mi folyamatos újra tervezésben vagyunk. Tehát mi úgy dolgozunk, amikor friss sérülteket látunk el, hogy folyamatosan újra tervezünk, mert most van egy elképzelés a teszem azt 6 műtétre váró beteg sorrendjéről, ami lehet, hogy 2 perc múlva feldől.
Mert az a mentő egy sokkal súlyosabb esetet.
Vagy érkezik a helikopter a tetőre, és hoz valakit, valakiket.
Amit szerettem volna megkérdezni, hogy mekkora ellátási terület, és hány szakember tartozik önhöz, hogy így érezzük azt a feladatot, amivel nap mint nap találkozik.
Hát a Semmelweis Egyetem traumatológiai klinikája az kb. 600 ezer főnek az ellátását végzi, tehát egy 600 ezres populáció nagyjából a Budapest délkeleti szektora és az agglomerációs övezet délkeleti szektora az a terület, amelynek az ellátásáért mi vagyunk felelősek, mert hogy a sérült ellátás területi ellátási elv alapján van felosztva az országban, és itt ebben a szektorban 550 és 600 ezer közötti lakos él, és ehhez tartozik még azoknak az átutazóknak a száma, akik ezen a területen sérülnek meg. És hát a klinikán közel 40 orvos az, aki a klinika állományában van és részt vesz felváltva a sérültek ellátásába. A napi ügyeleti szolgálatban 7 fő műtétes szakmából 7-en vagyunk, és ehhez a létszámhoz ügyeleti időszakban 2 anesteziológus orvos és 2 szakorvos jelölt csatlakozik, és természetesen számtalan szakdolgozó, illetve speciális társszakmákból érkeznek még telefonos behívásra kollégák, hogyha olyan jellegű speciális sérülése van valamelyik betegünknek, akihez tőlük kell segítséget kérni. Szájsebész, fülorgégész, mellkassebész, tehát olyan szakterületek, amelyek alkalmanként, de nem minden egyes alkalommal kell, hogy részt vegyenek a sérültek ellátásában.
Ilyenkor is fontos az újratervezés, amit említett. Igen.
Amennyiben a mentő hozza be, akkor nyilvánvalóan ez értelmezhető, hogy hova hozza be a mentő előre tervezett módon a beteget. Ha valaki csak az utcáról sétál be egy olyan sérüléssel, aminek az ellátását szeretné megoldani, akkor ilyenkor ezt hogyan kezeli a klinika?
Hát az utcáról besétáló betegek egy olyan betegirányító és recepciós pult mellett sétálnak be, ahol ez jól láthatóan ki van táblázva, hogy itt ott kell lejelentkezni, és ott a munkatársaink az adatfelvétellel együtt elirányítják őket a klinika azokba a vizsgáló helységekbe, ahol az ellátás megvan.
Bocsánat, nem jól fogalmaztam, arra gondoltam, hogy ha olyan területről érkezik beteg, ami elviekben nem a klinikának az ellátó területe, amit említett ez a délkeleti része Budapestnek, meg az agglomeráció.
Nem küldünk el beteget, tehát hogyha hozzánk megérkezik valaki téves irányítás, tévedés kapcsán, saját kezdeményezésből alapesetben nem irányítjuk el, hanem ellátjuk.
Ez egy nagyon fontos kulcsmondat volt. És akkor te tudtad is, hogy,
hogy ez lesz a válasz.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy beszéltünk arról, hogy a külvilág mit lát az önök munkájából. És amikor volt egy téli olimpia, itt Robival beszéltünk előtte erről, hogy akkor, amikor a síző tércalagok nélkül nekiindul, az egy elég egyértelmű helyzet, és ráirányítja a figyelmet a traumatológus munkájára. De hogy ez egy eléggé speciális helyzet, és másfajta sérülései vannak a sportolóknak, meg a hétköznapi embereknek.
Ezt hogy képzeljük el egyébként, hogy szakadt tércalaggal neki átlesik lóversenynek?
Hát ugye most, amiről mi beszélgetünk, azoknak az információknak alapján zajlik.
Amit a
médián keresztül megkaptunk. De ahogy én erről az egész történetről, tehát a Lindsay Vonn legutolsó sérüléséről gondolkodtam, és ahogy látni lehetett az interneten, hogy sérült meg szegény, én azt nem nagyon értem, hogy a pár héttel korábbi nem a most megsérült térde, hanem az ellenoldali térsérülése után, ahol megállapítottak egy keresztalag sérülést, engedték versenyezni, de el tudom képzelni, hogy mindenféle orvosi tanács ellenére ő mindenáron ezen a téli olimpián el akart indulni.
Tehát ha ön lett volna az orvosi tím tagja, akkor nemet mondott volna.
Valószínűleg nemet mondtam volna, tehát nyilván egy ilyen esetben az ember már annyira pluszban sérülékeny az alaphelyzethez képest, hogy a megsérülés rizikója nagyobb. Viszont amit lehet látni, meg amit azért egy páran nyilatkoztak is, hogy ennek a sérülésnek talán nem nagyon volt köze a keresztalag sérüléshez, hanem egyszerűen beakadt a karja, ahogy én értelmeztem, igen, a kapuba, mert szűkre akarta venni a kanyart, hogy időt nyerjen vele, és a beakadt kar miatt esett egy olyat, aminek az apropóján lett az a mostani friss térsérülés.
Rövid szünet után folytatjuk az egészségkódot Bodzai Tamással, a Semmelweis traumatológiai klinikájának igazgatójával.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.